Jó estét! Jó estét kívánok! A mai téma a zsidó orvosi etikában az abortusz, és ez két részben lesz. A héten lefektetünk az alapokat, és jövő héten majd befejezünk az egész épületet. Nehézebb lesz a forrásokat, az alapokat megértetni, és aztán, amikor már azt megértettünk, aztán már a részletek sokkal könnyebb lesz. Szóval a héten lesz az első rész az abortusznak, jövő héten a második része. Az abortusznak a kérdése ugye két részre oszlik. Van a természetes abortusz, amikor a természet úgy dönt, hogy ezt a gyereket elveti, aztán van a másik fajta abortusz, ami mesterséges abortusz. A természetes abortusz, ugye ez egy fájdalmas dolog, az ember már gyereket vár, akkor nem akarja elveszíteni. A dolog fontosságát abban is lehet látni, hogy egyszer egy évben volt, amikor a főpap a jeruzsálemi szentében szokott bemenni, a szentek szentében, a közések adosimba. Összesen egyszer egy évben Jom Kippur bőt napján. Ugye ez nagyon különleges esemény, nagyon különleges pillanat, amikor a legszentebb napon, a legszentebb helyen bemegy a főpap, mert dolga van, be kell mutatni a füstölőször is más. Várható lett volna, hogy ott órákon keresztül imádkozom. Ugye mi a zsinagógában, külföldön, akárhol vagyunk, imádkozunk egész nap, akkor várható, ha már lehet bemenni a szentek szentében, akkor órákon keresztül elmondaná az imát. De a Talmud azt mondja, nem így volt, hanem sietett kimenni. Miért sietett kimenni? Mert az a főpap, aki nem érdemelte meg ezt a nagy tiszteletet, az nagyon sokszor helyben meg is halt. Most, a zsidók, hogy kint várnak, nem tudom, hogy azért nem jött ki, mert meghal, vagy azért nem jött ki, mert imádkozik. És ezért nem lehet egész zsidó népet idegesíteni, és ezért bement, amit kellett csinálni, azt csinált, aztán egy rövid imát mondott el. Mi volt a rövid ima? És ezt még minden évben szoktunk Jom Kippur napján az ünnepi imakönyvben mondani, a forrásokban ez az egyes, úgy olvasunk, hogy Káhaj Tátfilatos, vagy Kajengadol, és ezt szokta elmondani. 3-4 tétel, és a harmadik tétel, ez Sanás Lotta Pil Isájt Pribitna. Olyan év legyen, hogy egy nő ne veszítsen. Úgy azt jelenti, 3-4 tétel van, és egyik ez az. Mert ez olyan fontos dolog, hogy ezt muszáj volt elmondani. A Talmudban egy egész fejezet Nida traktátusban foglalkozik azzal, hogy mi történik, ha a nő elvetél. Milyen szempontból kérdéses? Abból a szempontból kérdéses, hogy a Bibliában az van benne, hogy áldozatot kell hozni a szülés után. Fiú után, annyi nappal később, lány után, annyi nappal később. Ilyen esetben nem lehet tudni, mit veszített el egy fiút, egy lány. Csak különböző olyan kérdések vannak. Tehát fontos különböző szempontokból van vizsgálva a dolog. Az érzelmi része érdekesen alig van szó a Talmudon vagy a Midrásban. Ugye ismerünk különböző, a Talmud és a Midrás különböző dolgokról beszélt, nem csak a halachikus oldala a dolognak, a szombat fontossága, ismerünk azt a történetet a szombatról, hogy a király kereste azt a különleges fűszert, aminek Sábesz a neve. Szóval a Midrásban nem csak a halachikus része van, sőt az érzelmi rész is a dolognak. Erről alig van szó, egyesek szerint azért, mert nagyon kevés volt az elvetés. Ezt nehézen lehet elképzelni ezer is 2000 évvel ezelőtt, inkább az ellenkező irányban. Minden napi dolog volt. Nem kellett nagyon messzere visszamenni, a nagyszüleink, vagy a déd nagyszüleink idejében még sajnos minden napi dolog volt elveszíteni egy megszületett gyereket is. Egy 8 családos családban sok esetben 3-4 gyerek is szülés után, 1 éves korában, 2 éves korában. Szóval megszületett gyereket elveszíteni is, most lehet ezt mondani, minden napi dolog volt. Most még korábbi stádiumban pláne ez egy ilyen megszokott dolog volt, és ez egy ilyen része az életnek volt, és ezért nem találkozunk, nem találunk olyan sok forrás róla, de ma teljesen megváltozott a helyzet, és ma már sokkal másképpen nézünk a dologra, milyen nagy dolog az, ha elveszíti, mert ritkán, vagy sokkal-sokkal ritkában történik ma, mint régen. Ez mind a természetes elvetés. A Bibliában, ez a 2. forrásban, Mózes 2. könyvében 23-26, van egy külön áldás, hogy Isten megáldja a zsidókat, ha a Tóra útjain fognak járni, akkor nem lesz gyermektelen nő a zsidók között, illetve nem lesz nő, aki el fog vetni. Vettélni. Köszönöm. Ugye, aki nem tudja, hogy Amerikában születtem, és még mindig töröm a magyar. Köszönöm a megértést. Midrás szerint, hogy Izraelben van egy ilyen sajátossága, jó a levegője, jó a vízat, és ez segít abban, hogy ne vettéljen az állapotos nő. Ez mind a természetes vettélés. No, most nézzünk meg, ebben sok kérdés nincs, pláne nem etikai kérdés. Tessék? Milyen szempontból? Nem most, milyen szempontból kérdezel? Milyen szempont lenne különbség? Most a mesterséges?
Nem.
A természetes.
Gyász vagy a parancsolatok, hogy
gyász nincs. Gyász nincs, még akar is, ha teljesen 9 hónapos volt a baba. 30 nap, ha nem élt 30 napot, 30 napig nincs gyász. Ezért ebben... 30 napig, szóval ezért mondom, hogy teljesen mindegy, ezért nem értettem a kérdést. Mindjárt, ez az egész abortusz kérdése. No. A mesterséges abortusz, ez az a nagy kérdés, mikor lehet, mikor nem lehet, egyáltalán lehet, szabad, lehet, akkor minden szabad, soha nem szabad, ez a nagy kérdés. Nézzünk meg, mit mondanak a források. Mózes első könyvében 9:5 az van írva, Soifech dam ha adam be adam, da moisafech. Ha valaki Soifech dam ha adam be adam, önteni fogja ember vérét emberben, akkor büntetés jár. Emberben. Azt jelenti, megöl valakit emberben. Erre azt mondja, mit jelent emberben? Erre azt mondja a Tamz, ez a harmadik forrás. Ézó Adam, Súba Adam, mit jelent emberben? Ez egy magzatról van szó. Azt jelenti, hogy ő még emberben van, aki őt megöli, azt megölted embert emberben. És innen tudunk az, hogy az abortusz az tilos. Most, itt érdemes megállni egy nagyon érdekes, és lehet ezt azt mondani, furcsa dolog. Mózes első könyvében nincs szó még a zsidó népről. Mózes második könyve elején, még Egyiptomban, mert mindig nincs szó a zsidó népről. Hol kezdődik a zsidó nép története? Mózes második könyve középen. 10 parancsolat, Sinai kinyilatkoztatás. Ábrahám az előfutája volt a zsidó népnek. De a zsidó nép kezdődik a 10 parancsolattal Sinaiban. Ugye erre szoktak mondani, idézni Szádja Gaonnak a mondása, hogy a zsidó nép és a zsidó vallás egyszerre kezdődött. Amikor az Isten adta a vallást a Ábrám leszármazottainak, ebből lett a zsidó nép. És így lehet beszélni, mert az ember felveszi a vallást, így tartozik már a zsidó néphez. Most, ami azt jelenti, hogy minden, ami írva van Mózes első könyvében, nem szól a zsidóknak. És ez így is van. A talmudi zsargonon az Bnei Noach, azt jelenti a Noé leszármazottainak. Noé leszármazottainak kivéve a zsidó. Most. Erre innen is tudunk, hogy 7 micva van, ami Bnei Noachnak, azt jelenti, hogy nem zsidóknak szól. Most itt van az érdekes dolog. Ismerünk, hogy egy minden jogrendszerben van kötelező, ajánlat, szabad, tilos, büntethet. Ugye? Nagyjából ezek a kategóriák vannak. De ahol kevés a törvény, akkor nem bonolódjunk bele ebbe a sok részletben. Mondom egy példát. Amerikában állandóan vita van arról a flat tax-ről. Ami azt jelenti, hogy miért kell olyan bonolultnak leírni az egész adótörvényt. Legyen olyan, hogy nincsenek rubrikák, hanem van egy összeg, 1%, mindenki annyit fizet, teljesen milyen mennyit keres, sokat kevesebb, és ez nem kell egy könyvelő és egy adó szakértő, aki fogja nekünk kitölteni a törvényt. Egy flat tax, mindenki annyi százalék is kész. Ami milyen jó lenne, milyen jó az, milyen egyszerű lenne. Igen ám, de amikor nincsenek rubrikák, rengeteget lehet veszíteni. Ugye az az ember, aki olyan rubrikában volt, amit tudom, hogy összesen 2, 3, 4, 5, 10% volt, most pedig 20% volt, miben fogunk megállapodni, az borzasztó. Ami azt jelenti, a hátránya annak, amikor nincs sok törvény az, hogy bizonyos emberek nagyon sokat tudnak veszíteni. Ez körülbelül a logikája annak, ugye a zsidóknak 613 micva van elírva a Bibliában. Ami rengeteg, és minden micvának annyi részlete van, hát ez így kell csinálni, és nem úgy kell csinálni, itt félig jó, és háromnegyedig jó, itt egyáltalán nem jó, itt büntethető, stb. Stb. Nem zsidóknak összesen 7 törvény van. Ugye nyernek rengeteget. Igen, 606 parancsolattal kevesebb. Igen, de a hátránya annak, hogy összesen 7 van, és itt vagy szabad, vagy tilos és büntethető. Nincs a kettő között semmi. Sőt, még a büntetések között is tudom, hogy különböző fajták vannak, de amikor csak 7 van, akkor összesen egy büntetés van, és sajnos ez a halál. Ami azt jelenti, hogy 2 véglet van. Szabad, ember csinálja, amit akar, vagy tilos, és halállal büntethető. Ez a hátránya annak, amikor 606 parancsolattal kevesebb van. És innentől kezdve mérlegelni lehet. Most ez a törvény, amit idéztem Mózes első könyvéből, ugye még első könyvében, akkor az nem zsidóknak szól, ami azt innen tudom, hogy nem zsidóknak tilos az abortusz. Szigorúan tilos. Ugye büntethető is. És ezt olvasunk a négyes forrásban, és ez Maimonides királyok törvénynek 9.4, azt mondja, hogy egy nem zsidó, aki megöl egy embert, büntethető, még akkor is, ha csak magzat volt, még nem született meg. De ez csak nem zsidóknak szól, zsidónál nem büntethető meg. Mert ez egy másik kategória. Zsidónál tudunk, hogy tilos, büntethető, az nem ugyanaz. Ki végrehajtja. Elsősorban a bűnös az, aki végrehajtja, és mindenki más, aki segít neki, az segít a bűnösnek. Nem szabad segíteni a bűnösnek. Tessék?
Az anya,
ő nem hajtja végre a abortusz. Az orvos az, aki végrehajtja, az anyja az segíti.
Bűnrészes.
Igen. Igen, de mégse ő hajtja végre. Ezért itt végig arról lesz szó, hogy aki idézőjelben, aki megöli a magzatat, az az orvos, vagy aki végzi. Tessék? Igen. Ő előteremtette a helyzetet, de ő nem őt maga tette. Na, menjünk.
Bocsánat, szabad még egyszer a fordítást, és az
előző. Az előző, a tilalom, az 1 Mózes 9:5, Talmud Sanhedrin 57b, Maimonides királyok könyve, királyok törvénye 9:4. Most innentől kezdve tudunk, hogy tilos az abortusz. Most. Ami azt jelenti, innentől kezdve teljesen kizártunk azt a vitát, hogy ki az úr a nő teste fölött. Ő maga, vagy a törvény, vagy az etika, vagy a vallás, vagy a rabbi, vagy teljesen kizártunk ezt a kérdést, mert megtiltottunk. És mégis, de mi a válasz erre a kérdésre? Most ki az úr a nő teste fölött? Nem ő uralkodik a saját teste fölött? Erre azt kaptak válaszolni nagyon egyszerűen, és ki az úr a magzat élete fölött? Nem a magzat? Nem a maga a kis baba? Nem ő, ne ő döntsen el, hogy akar-e élni, vagy nem? Ami azt jelenti, nem lehet csak azt mondani, itt egy ember szemben a törvény. Nem. Itt egy élő ember, felnőtt ember, illetve ez magzat, egy kis baba, ami szemben állnak egymásnak. Mindenképpen, akár így, akár úgy, a Biblia azt mondja, hogy normál körülmények között, mint nincs sem különleges oka, akkor szigorúan tilos. A kérdés az, hogy most szigorúan tilos azt jelenti, hogy soha nem lehet, vagy esetleg valamikor lehet. És akkor ismerünk egy kicsit a halakát, akkor a halaká nagyon rugalmas. Ugye sok embernek ez kicsit furcsának tűnik, hogy halakha rugalmas, de válasz igen. Halakha nagyon rugalmas, azt jelenti minden tilalom mellett mindig odaírva, hogy mikor igen és mikor nem. Nincs olyan tilalom, ami van írva tilos, kész. És nincs alatta még 3-4-5-6 paragrafus, hogy ilyen esetben nem teljesen tilos, ilyen esetben szabad. Nincs, a törvény nem fekete-fehér. Jó, sok esetben mi találkozunk abban a szituációban, amikor fekete-fehér, de mindenképpen vannak más árnyalatok is. Mondja a Misna az 5. forrás, ahalott traktátus 7:6. Szülés előtt áll a nő, és valahol nem indult el a szülés, és az orvos azt mondja, hogy itt veszélyes a helyzet, azt jelenti, a mama élete veszélyben van. Mikor melyik hónapban van a mama? Szülés előtt, azt jelenti 9 hónap túl. És veszélyben van a mama, erre azt mondja a Misna, szó nélkül meg lehet ölni a magzatot, úgy, hogy megmenteni a mamát. Nem, még Maimonides mondja, hogy ez nem úgy közvetített, hanem egyenesen, hogy nem kell itt semmi kiskaput keresni, ez meg van engedve, a mama életed menteni kell. De, mondja a Misna, B-törvény. Abban az esetben, de elindult már a szülés, ha elindult már a szülés, hogy valamennyit már kijött a baba, innentől kezdve már nem szabad haza nyúlni, mert nem lehet két ember között nem lehet dönteni. Ugye meg kell menteni a mama életet, és meg kell menteni a kisbaba életet. És így nem lehet már beleszólni. Ezt mondja a Misna. Azt jelenti, ez ugye a legszélsőségesebb eset. Azt jelenti, itt arról van szó, már 9 hónapos terhesség után veszélyben van a mama, ha nem indult el a szülés, az megvan engedve, ha elindult, már nincs megengedve. Most. Egy érdekes fogalmat kell most ismerni. Az a fogalom, hogy röjdév, aki utána fut. Röjdév, aki utána fut. Mit jelent, aki utána fut? Önvédelem, az egy alapfogalom, hogy önvédelem esetében az embernek szabad akár megölni azt, aki akarja, aki veszélyeztet engem. Ez önvédelem, ez nem jelent halálbüntetés, és a legfelsőbb bíróságnak az ítélete kell. Itt az ember úgy érzi, hogy a másik ember most őt veszélyezteti, akkor önvédelem címszó alatt bármit szabad tenni. De a röjdebb azt jelenti, hogy utána fut, azt jelenti, nem csak az az ember, aki veszélyben van, neki szabad lépni, hanem bárki, aki látja ezt a helyzetet, akkor minden meg kell tennie, megmenteni azt az embert is. Szabad megölni az a futó. Szóval itt ez a fogalom. A röjdév az a futó, aki fut. Őt szabad megölni, miért? Mert ő veszélyezteti a másik ember életét. Nem csak, fégetlen, nem csak az, aki veszélyben van, hanem bárki, aki oldalról nézi, látja mondjuk, mit tudom én, késsel fut utána, akkor bármit szabad tenni. Természetesen mondja már a Talmud, csak akkor, ha másképpen nem lehet őt menteni. Ha lehet őt megmenteni azzal, hogy mit tudom én, hogy ha oda teszem a lábamat, és leesik, elesik, akkor tessék. Vagy más. De ha úgy érzem, hogy másképpen nem lehet, akkor még ez mind az önvédelemnek a fogalma. Mondja a Talmud, hogy az önvédelem, és ez pedig a Sanhedrin traktátus 72/B. Sanhedrin traktátus az a traktátus, ami élet és halál, halálbüntetés, ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ezért innen van egy jó pár forrás a mi témánkhoz. Azt mondja a Talmud, hogy a röjdész, maradjunk a héber fogalomba, mert ez így nekem könnyebb, a röjdész az nem egy büntetés, mert ha büntetés, akkor vannak rengeteg kritériuma van a dolognak, feltétele. Először nagykorú, teljesen tudatban kellett legyen, tudnia kell, hogy most ezzel veszélyezteti a másikat, figyelmeztetni kell, stb. Stb. De mivel a röjdésznak a halála az nem egy büntetés volt, hanem egy önvédelem, és ez teljesen mindegy, hogy nagykorú, kiskorú, épesztő vagy nem, teljesen mindegy. Kérdezi a Talmud, ha ez így van, akkor miért mondjuk az, hogy amikor már elindult a szülés, akkor már nem lehet dönteni két ember között? Miért? A baba az, aki a röjdév, és veszélyezteti a mamát. Akkor ilyen, de nem kell szállni, ezt mondtunk, hogy ez nem egy büntetés, ez önvédelem.
Nem, de a veszélyeztetőnek nincs szándékában.
De nem, ha büntetés, akkor szándék előtt legyen. Ha nem büntetés, akkor teljesen minden mi a szándéka, vagy egyáltalán van szándéka, van tudata, vagy tudat nélkül, teljesen minden.
Lehet, hogy
megszületik,
és az
anyás életben. Akkor nincs veszélybe. Tessék? Az anya veszélyezteti a gyereket? Miért nem mondjuk az, hogy a anya veszélyezteti a gyereket, mert az anya nem veszélyezteti a gyereket.
Nem
fél kielni például. És ezt az anya megtette neki. Miért? Mert túl nagyra nőtt. Túl nagyra nőtt. Így nem tudatos. Nem. Szóval mindenképpen állaka nem úgy nézi, állaka úgy látja a gyerek. Ezt még lehet visszatérni és kicsit a logikát keresni. Mindenképpen egy valami biztos, hogy a gyerek veszélyezteti a mamát. Mondjuk fordítva is, de ez lényegtelen. Mindenképpen miért nem lehet itt dönteni? Erre azt mondja a Talmud, mert nem a gyerek veszélyezteti az anyát, hanem ez a természet. Szó szerint a Talmud azt úgy mondja, az égből, az égi terajdez, a természeti terajdez, és nem a gyerek terajdez. Ami azt jelenti, hogy nem lehet a természetet elnevezni rajdevnak is, veszélyeztetni, és ezért nincs joga az élethez. Hát ilyen a természet, és ezért ez nem számít rajdevnak. Ezért megértünk a második részét a misnának. Amikor elint már a szülést, akkor már nem lehet dönteni, mert már ez a természet. És az első része a misnának, amikor nem indult el a szülés, akkor miért lehet? Akkor miért nem a természet? Hogy felnőtt mamának van gyereke, szülés, és szülés ez egy bizonyos veszély, de hát ilyen a természet. Ez része az életnek, és ez nem lehet megakadályoztatni. Ezért nincs jogunk beleszólni és leállítani ezt a folyamatot. Ez nem valami soron kívüli dolog, ami történt. Ez a norma. Nem, szó szerint az ég, az Isten, a természet, ez ég. Az ég is, a természet és az Isten az ugyanaz, az Isten teremtette a természetet. Akkor a kérdés az, hogy az első része, amikor nem indult el a szülés, akkor miért szabad? Erre azt mondja Rási. Rási az a leghíresebb kommentátorja a Bibliának is. Ugye most indítottunk el ezt a sorozatot, hogy Rási kommentárját fordítunk, ugye, és ebből tanulunk minden héten. Ugyanakkor Rásinak van kommentárja, majdnem az egész Talmudot, két vagy három fejezet lemaradt. Azt mondja Rási, azért, amikor nem indult el a termés, a szülés még lehet megölni a magzatot, azért, mert láv nefeshú, ez még nem egy élő. Azt jelenti, hogy tilos az abortusz, de nem azért, mert a magzat is élő embernek számít, ő még nem élő embernek számít. Ezért ad hiába a természet, de akkor itt van egy élő ember, szemben vele van egy, hogy akarunk ezt mondani, vagy potenciális élet, vagy egy fél élet, és fél élet és egy egész élet között jogunk van dönteni, mert ez egy egész élet és ez egy fél élet. Amikor már elindult a szülés, akkor már ez is életnek számít, két élet között nem nincs jogunk dönteni. Ami azt jelenti, hogy megint árnyalatokról van szó, van egy 10 parancsolat, olvasunk, lottisztát nem szabad ölni, az egy élő emberről van szó. Mózes első könyvében olvasunk, hogy egy fél élő, egy potenciális életet is se szabad megölni. Egy potenciális élet, ez nem számít teljes élet is. Ezért, amikor prioritásokat kell tenni, akkor természetesen a teljes élet, az nem annyit ér, mint egy teljes, mint egy élő. Teljesen értető. Maimonides egy kicsit másképpen mondja. És ez pedig a gyilkosság törvénye 1/9. Ő a Raidev törvényehez teszi ezt az egész témát, és azt mondja, a Raidevot nem szabad sajnálni. Azt nincs, hogy meg van engedve, hogy öljünk őt meg, azért tudjunk megmenteni a másikat, hanem kötelező. Nem szabad sajnálni. Tilos sajnálni őt. Ezért bármilyen körülmények között tanulja vagyunk egy Raidev szituációnak, akkor lépni kell. Még akkor például emiatt mondtak a bölcsök a szülés előtt, meg lehet ölni a magzatot, mert ő Raidev. Ha pedig már elindult a szülés, akkor ez már természet, és nincs jogunk belőle. Raidev is természet. Természetesen azt lehet mondani, hogy mind a két esetben lehet mondani a Raidev, és mind a két esetre lehet mondani a természet. Maimonides szülés előtt azt mondja a Raidev, szülés után mondja, hogy ez a természet nincs, nem szülés után, szülés elindulása után. Már nem mondja, nem, nincs jogunk beleszólni, ez már nem Raidev, mert ez a természet. A kérdés, hogy az első, amikor szülés előtt miért nem számít? Természetes, miért mondjuk a Raidev? Most ez egy nagyon-nagyon fontos pont, mert a végén később azt fogunk látni, hogy itt ettől függ az egész, hogy fogunk látni később. Most két magyarázat van erre. Az első magyarázat azt mondja, hogy Maimonides is teljesen, Maimonides is arra gondol, mint Rási. Azért Raidev, mert nem teljes élet. Ez nem lehet mondani, ez a természet, mert a természet, mert itt még azt tartunk, amikor fél egy potenciális élet, egy teljes élettel szemben, akkor mi úgy kell nézni, akkor olyan Raidev, a potenciális élet veszélyezteti a teljes életet. Ha pedig már előtt a szülés, akkor teljes élet. Ez az egyik magyar. Azt mondjuk, hogy Rási és a Maimonides lényegében azt összehozunk. Maimonides nem mondja ki ezt a két szót, hogy nem teljes élet, nem teljes élet. Én erre gondolt, mert ez a logikája a dolognak, hogy miért Raidev szülés előtt. Ez az egyik felfogás. A másik felfogás az, hogy nem. Hogy Maimonides szerint még a magzat is teljes életnek számít. Ha teljes életnek számít, miért lehetett akkor megölni, amikor veszélyeztette a mamát? Mert Raidev. Szülés közben már természet. És itt már egy kicsit el kell mélyülni és találni a logikát a dolognak, hogy miért a szülés előtti részre nem mondja az, hogy természet, és itt különböző lehetőségek vannak, hogy mit tudom én, hogy nem feltétlenül kellett legyen veszély, de maga a szülésben mindenképpen van veszély, és akkor az már szerintem az a szülés közben már mindenképpen van veszély, ez a természetnek a része. Szülés előtt nem feltétlenül van, ha van, akkor már egy rajta, de azt jelenti, hogy az már soron kívüli dolog. Mindenképpen más lehetőségek is vannak. Mindenképpen akármit mondunk, de ez a felfogás szerint elkerüljünk azt a szót, hogy nem teljes élet. A magzat is már teljes élet. De az a hátránya, hogy még rajzes lehet. Szóval két felfogás van, hogy magyarázunk el Maimonidesnak a mondása, amikor azt mondja a szülés előtt rajzés. Hogy azért mondjuk a rajzés, mert teljes életű, és csak azért szabad őt megölni, mert rajzés, így elveszíti a jogát az élethez, hogy amikor Maimonides azt mondja, hogy rajzés, valójában ő arra mondott, hogy nem teljes élet. Most tegyük ezt félre, picit, menjünk kicsit tovább, és mindjárt bezárul a kör. Kérdés, az, hogy meg szabad ölni a magzatot, mikor veszélyezteti a mamát, ez csak zsidóknak, vagy nem zsidónak is. Ugye azt már tudunk, hogy nem zsidónak, a szigorúbb ez a tilalom, akkor nekik is megvan ez engedve, amikor veszélyezteti a mamá életét, vagy nem. A 9. forrás, a Tosafot azt mondja, hogy igen. Először a Tosafot gondolkodik, és a végén azt mondja, valószínűleg igen, mert arról van szó, a mama életét menteni, az teljesen mindegy, milyen szigorú tilalom lenne itt. Nem azt kell nézni, azt kell nézni, mivel itt a mama életet kell menteni. Ugye ismerünk, hogy a legszentebb és szigorúbb törvények, ami a zsidóságban van, az mind meg lehet szegni, ha életmentésről van szó, kivéve három törvény. Ami azt jelenti, nem azt kell nézni, hogy húha, könnyű törvény, vagy nem könnyű törvény, hanem azt kell nézni, milyen nagy feladat van ember életet menteni. Szóval ez nem része az egész témának, csak mondom, mivel később is fogunk különbséget tenni a szigorúságban, akár ez. Mondja a Talmud egy még ebben a témában maradva, hogy ugye vannak parancsolatok, amit Mózes első könyvében benne van írva, és később nincs ismételve Tóraadás után. Ezek szerint csak nem zsidoknak szól ez. Mondja a Tosafot. Hogy van? Mondja a Talmud. Ezek szerint lehet, hogy nem zsidónak tilos, és zsidónak szabad. Milyen furcsa az. Mindig mi büszkék vagyunk arra, hogy fújj, 613 parancsot. De vannak olyan dolgok, hogy nem zsidónak tilos, zsidónak szabad, mert nincs ismételve, és csak nem zsidóknak szól ez. Lehetséges, azt mondja, hogy ki van zárva. Nem lehet azt mondani, hogy nem zsidónak megvan parancsolva ez, és zsidónak teljesen. Ez nem lehet, mert 613 azt jelenti, 7, nem csak 7 van, hanem 613 van. De nem úgy, hogy 613 van, de 7 nincs. Ez ki van zárva. Erre mondja a Tosafot, de hát itt van az egyik példa. Az abortusz nem zsidónak szigorúan tilos, és zsidónak nem szigorúan tilos. Akkor mégis, azt mondja a Tosafot, a Tosafot egyébként egy másik híres kommentárja a Talmudhoz. A Tosafot ez Rashi, ugye Rashi az körülbelül a 12. században élt, a teljes neve az Rabbi Shlomo Yitzchaki, borkereskedő volt, pontosabban termelő és kereskedő, és állítólag sikeres. Azért nem csak mint rabbi volt sikeres, hanem ebben is sikeres volt. Neki a tanítványai, unokai is írtak a másik kommentárt. A nézetek itt a Talmudot, Belső hasabb mindig a Rashi. Ezek ilyen két-három soros mondatokból áll. A külső hasabb az Tosafot, és akkor ez mindig hosszabb kérdés, válasz, vita. És a Tosafot azt mondja, hogy itt van az abortusz. A nem zsidónak szigorúan tilos, és zsidónak nem. Azt mondja a Tosafot, ez nem így van, mert nem zsidónak szigorúan tilos, és zsidónak is tilos. Az lehet különbség, ahogy a büntetésben lehet eltérés, pont azért, mert a 613-ot, amivel benne bonyolódunk a részletekben, akkor már lehetnek árnalattak, és a hétben nincsenek árnalattak, de mindenképpen alap elv, ez mindig az, nem zsidónak is tilos, zsidónak is tilos. De mindenképpen Tosafot kimondja azt, hogy zsidónak szintén tilos az abortusz. Mert eddig csak arról volt szó, zsidónak nem, zsidó nem büntethető meg, de most már találnak az, hogy nem büntethető meg, de tilos természetesen. kérdés az, teljesen tilos, vagy nem teljesen tilos? Ez mit jelent az? A halakában van olyan dolog, hogy bibliai tilalom és rabinikus tilalom. Mózes 5. könyvében olvasunk az, hogy a bölcsek, a bíráknak fel vannak hatalmazva arra, hogy ők bíráskodjanak, és ez nem csak abból áll, hogy ők mondanak, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad, mi van írva a nagy könyvben, hanem joguk van még kerítéseket is építeni. Mit jelent kerítéseket építeni? Kerítéseket építeni azt jelenti, hogy mi a kerítésnek a célja, az ember ne tudja bemenni a másik ember házában. Igen, ám miért kell kerítés? Elég becsukni és bezárni az ajtót. Igen, azt mondja az ember, igen, jobb, hogy nem csak az ajtó van zárva, hanem még a kapu is, és még a kerítés is zárva van, mert így biztosabb, hogy az ember nem fog tudni bemenni, bejönni az én házamba. Ez a kerítés. A kerítésnek az a célja a senki földjének a határ előtt, hogy az az ember ne tudjon átlépni a határt, amikor a határ előtt is már van egy határ, ahol leállítanak az embert, és így biztos nem fog tudni átlépni. Ez a bölcsegnek a feladata, erre fel vannak hatalmazva, hogy kerítéseket építeni. Azt jelenti, van olyan dolog, ami Biblia szerint meg van engedve, azt mondják a bölcsek, tudod mit? Álljál meg 10 méterrel arra, még ez is tilos. Miért tilos ez? Hogy ne lépjél át az, ami valójában már bibliailag is tilos. A kérdés az, amikor azt mondjuk, az abortusz az tilos zsidónak, nem büntethető, de tilos, bibliai tilalom, vagy rabinikus tilalom. Mi a különbség? Mind a kettő tilos. A különbség az, hogy bibliai tilalomnál nem lehet annyira figyelni a körülményekre, és azt mondja, hogy ez egy ilyen könnyítő körülmény. Mert ha az Isten ezt megtiltat, akkor ez tilos. Rabinikus tilalmaknál ott már lehet a könnyítő körülményeket figyelembe venni. Miért? Mert a bölcsek azt mondta, hogy mi nem tiltjuk ezt meg olyan szigorúan. Ugye, ezt úgy is szoktak mondani, hogy van kivel tárgyalni. Az Istenen nem leülni kérni ezt, hogy mégis, háta, és azt mondja, tilos is kejt, és nem válaszol. A bölcsekkel lehet tárgyalni. Erre az esetre is azt mondtad, ez a tilos? Nem, ez így megvan engedve. Mindenképpen a rabinikus tilalomnál sokkal könnyebb könnyítő körülményeket találni, olyan, ami bibliai tilalomra nem lenne. Bibliai tilalomnak is vannak könnyítő körülmények, de sokkal komolyabb körülménynek kellett legyenek ezek. Csak az a kérdés, amit a Tosafot azt mondja, a tilos. Ugye már a Tosafot egyelőre az első forrás, hogy kimondja az, hogy zsidónak tilos. Mert az előző források azt mondtak, zsidó nem büntethető meg. De a Tosafot azt mondja, zsidónak tilos. A kérdés, hogy bibliailag tilos, vagy rabinikus tilalom. Erre két fő vélemény van. Az egyik az a Waldenberg rabbi, Cic Eliezer című Resvanzum könyvében, ő volt a jeruzsálemi Sáré Cedek kórháznak a rabbia 40-50 éven keresztül, egy pár héttel ezelőtt hunyt el, hogy emlékül legyen. Pár héttel, 3-4 héttel ezelőtt hunyt el. Ez az egyik vélemény lesz itt, a másik vélemény lesz a Feinstein rabbi, az Igros Mosa című könyvében, ő a 87 vagy 88-ban hunyt el Amerikában, és ő számít az egyik leghíresebb poiszek rabbi Amerikában. Ez a két vélemény. A Feinstein rabbi, a New Yorki Feinstein rabbi, poiszek az törvényhozó döntő. Szóval a New Yorki Feinstein rabbi szemben a jeruzsálemi Waldenberg rabbi. Cicely Jezzer az a Waldenberg rabbi, Igrot Mossa az a Feinstein rabbi. Azt mondja a Cicely Jezzer, a Waldenberg rabbi azt mondja, van egy bizonyítékom, hogy ez nem egy bibliai tilalom, az abortusz tilalom, hanem csak egy rabinikus tilalom. Mert a Tosafot, ez a 10-es forrás, a Tosafot Nida traktátusban, 44/B, azt mondja, hogy arról van szó, itt öröklési kérdés van, hogy ha a mama és a mama és a gyerek szülésben meghaltak, akkor is azt kell nézni, ki halt meg először. Mert van az az eset, amikor a Babának van testvére apai ágon, ha ő hunyt el 2 perccel később, de ő örökli a mamáját, és amikor ő hunyt el, akkor már az ő testvére apai ágon örökli. Ha pedig a mama hunyt el később, akkor a mama örökösi örökli, és nem a babának a testvére. Azt mondja a Talmud, ha a szülés előtt hunyt el a mama, akkor biztos, hogy a baba előtte hunyt el. Vagy legalább annak számít. Hiába még mozdul, az már nem számít életnek, és ezért biztos, hogy úgy veszünk, hogy a mama hunyt el később, és ezért a mama örökösei viszik el a... Akkor még egyszer. Ha a itt megszületett kisbaba, és a kisbabának apai ága van testvére. Azt mondja, hogy a mamának ő az egyetlen gyereke lett volna, apai ága van testvére. Most, mamának van egy 10 millió forintos vagyon. A mama hunyt el, és 2 perccel később hunyt el a baba. Abban a percben, amikor a mama meghalt, akkor a baba maradt a vagyon. Amikor a baba meghalt, akkor a baba örökösei öröklik, ami azt jelenti, hogy az apai ági testvére. Fordítva, ha a baba hunyt el először, akkor a mama meghalt, és nem volt örököse, akkor az ő örökösei viszik el a vagyont. Ha szülés előtt hunyt el a mama, 9. hónapban, akkor nem azt mondjuk, hogy meg kell nézni, még éle a baba, mert akkor ő lenne az örökös, nem. Ő nem számít élő, amikor a mamája megadak, azt jelenti, hogy ő már biztos, hogy megad. Azt mondja a Tosafot, annak ellenére, hogy nem számít élőnek, de minden meg lehet tenni, megmenteni az életét. Azt jelenti, itt örökség szempontjából nem számít élőnek. Szombat szegés szempontjából élőnek számít. Hátha, ha van egy pici kis százalék még, hogy lehet itt menteni az életét, meg kell tenni. Ez életmentés. Annak ellenére, közben abortusz szempontjából ez már nem számít abortusz, és szabad elvetélni. Azt jelenti, hogy a Tosafot kimondja azt a szót, szabad az elvetélésbe
benne van, hogy az csak természetes úton.
Igen, de és abortusz? Abortálni? Elvetetni. Annak ellen, hogy szabad elvetetni, már nem számít, mert nem számít élőnek szülés előtt, de szombat szegés szempontjából meg lehet szegni a szombatot. Szóval a Tosafot azt a szót használja, hogy szabad elvetetni. Nem, hogy nem büntethető, hanem szabad. Mert azt mondja Vald meg Rabja, hogy van ez? Szabad? Pedig nem szabad. Ahogy a Tosafot máshol is már kimondta azt a szót, hogy nem büntethető, de tilos, azt mondja, nagyon egyszerű. Bibliailag szabad, rabinikus tilalom tiltja. Ezért szabad is, ha bibliai törvényt nézünk, tilos is, ha rabinikus törvényt nézünk. Ugye ez a bizonyítéka arra, hogy természetesen tilos, ez nem egy rabinikus tilalom, ez egy bibliai tilalom.
Hogy lehet az, hogy elveszik akkor a gyereket, amikor már meghalt a...
Nem csak ebben lesz. Mondja a Talmud, azt mondja a Tosafot, itt azt mondjuk, hogy a gyerek mielőtt megszületett, nem számít élőnek.
De
szombatszegés szempontjából szabad megszegni a szombatot, elvesztés szempontjából szintén szabad. Akkor ez hiszen, azt mondja, igen, van a dolg, amilyen szempontból élőnek számít, van, amikor nem. Itt nem anya, itt nem veszélyről van szó. Mert azt van, a Tosafot akar bebizonyítani nekünk, hogy ez nem számít élőnek. Honnan tudunk, hogy nem számít élőnek? Szabad az elvet, szabad az abortálni. Ennek ellenére, ha szombatszegés a kérdés, élőnek számít, meg lehet szegni a szombatot. És a Tosafot bemutatja, hogy 2 oldala van a dolognak, ebből a szempontból élőnek számít, ebből a szempontból nem számít élőnek. De ami fontos nekem az a 2 szó, hogy szabad az abortusz. Szabad, pedig nem szabad. És újra más forrás is van erre, nem szabad. Erre azt mondja a Waldenberg rabbi nagyon egyszerű. Bibliai szerint szabad, rabinikus tilalom tiltja. Világos?
Örökési jogi kérdés van, meg egy...
Örök örökösjogi szempontból nem számít élőnek, nem örökölhet. Elvetés szempontjából nem számít élőnek, szabad az abortus. Szabadszegés szempontjából szabad élőnek, és ezért meg kell szegni a szabadat, mert életet kell menteni. Szóval ezt mutatja be a Tosafot, hogy több dolog van, itt számít élőnek, itt nem számít élőnek. Visszatérve a mi témánk az, ebből a háromból csak az fontos, az a fél mondat, hogy szabad az abortus. Pedig tilos, bibliailag szabad, rabinikus tilalom tiltja. Ezt mondja Waldberg rabbi, és azt mondja, mit mondtunk Maimonidesnál? Hogy Maimonides is egyetért abban, hogy ez nem számít gyilkosság. Mert nem, még nem ez élő. Várják most. Ugye? Azt mondjuk most, hogy bibliailag szabad lenne. Miért nem szabad lenne? Mert ez nem számít gyilkosság. Miért nem számít gyilkosság? Mert ez még nem ez élő. Ezt mondta a Rási, és Waldberg rabbi azt mondja, Maimonides is egyetért ezzel. Feinstein rabbi azt mondja, nem. Amikor a Tosafot azt mondja, a tilos, akkor biztos, hogy bibliai tilalomra gondolt. Mert, ha nem, akkor mindig lehet azt mondani, bibliai szerint nem zsidónak tilos az abortusz, és zsidónak szabad. Igen, tilos rabinikus szerint. Igen, a bibliai szerint nem tilos. Akkor ezért mondja, mégis. Azt mondja Feinstein rabbi, hogy nem. Biztos, amikor a Tosafot azt mondja, hogy az abortusz az tilos, az bibliailag tilos. Miért bibliailag tilos? Mert ez gyilkosságnak számít. Ki mondja az, hogy gyilkosságnak számít még szülés előtt? Maimonides, aki nem mondja azt a szót, hogy nem számít élőnek. Itt zárul be a kör. Amit előbb elmondtam, hogy kétféleképpen lehet elmagyarázni Maimonides, hogy azért lehet szülés előtt megmenteni a mamája, mert Roidész, hogy azért, mert fél, mert még nem élő, ez itt. Ha azt mondjuk a droidév, ezek szerint ő már élőnek számít, akkor gyilkosság, bibliai tilalat. Ha azt mondjuk, hogy nem élőnek számít, akkor nem gyilkosság, és csak rabinikus tilalat. Gyorsan mondta.
De
jó.
Mi van, hogyha...
Várj, inkább még egyszer elmondom. Ugye ezt... Nem. Mi a tilalom az abortusznak? Mi azt mondtunk, hogy a...
Nem.
Semmi közöm. Amikor azt mondjuk, hogy amikor az anyja veszélyben van, akkor lehet a megölni a babát. Ez azért, mert a mama életet kell menteni. Ez egyértelmű. De a kérdés, hogy miért most még lehet, mert 10 perccel később már nem lehet. Ugye itt kell keresni a... Maga az engedélyben ezt megértő, mert a mama életet kell menteni. Igen ám, de 10 perc múlva már azt fogom mondani, hogy ez a természet, és ez nem lehet nyúlni. Ugyan? Erre két magyarázat van. Vagy azért, mert nem teljesen élő, még nem számít élőnek szülés előtt, vagy rajdésznek számít. Mi a különbség a kettő között? Ha azt mondjuk, hogy nem számít teljesen élőnek, akkor a logika azt mondja, ha nem számít élet, akkor nem gyilkosság. Akkor ez rabinikus tilalom van itt. Ha pedig azt mondjuk, hogy ő már most is számít élőnek, és miért van megengedemet rajdét, akkor ezek szerint, ha nem lenne veszély, mi lenne a tilalom? Gyilkosság tilalom.
És mi van a 3 hónap alatt?
Először mondom, két részben fog állni, először meg kell tisztázni kell a tilalmat, és mi a szigorú a tilalma. És aztán lehet a keresni könnyítő körülmények 3 hónap előtt, 40 nap előtt, stb. Ezen mindig könnyítő körülmények, de először azt kell tudni, mivel állunk szemben. Milyen szigorú tilalom állunk szemben.
De jogi szempontból
teljes élet?
Jogi
a függ. Feinstein rabbi szerint még szülés előtt is számít élőnek gyilkosság szempontjából. Gyilkosság szempontjából már számítana egy könnyebb, teljes élőt, azt nem fogja mondani halacha. Mert teljes élő akar szerinti, hogy halálra kell büntetni. És ez nincs. De mégis élőre számít. Itt meg kell szokni, amikor tanulni fogunk halachát, hogy a halachában vannak árnyalatok. Ez nem csak fekete-fehér. Jó, akkor most foglaljunk össze az egész fonalat. A abortusz az tilos, mert a Biblia azt mondja, hogy ember vérét nem szabad önteni emberben. Tessék?
Ontani.
Bocs. No, erre a következő, ez nem zsidónak szól. És ez szigorúan tilos. Zsidónak is tilos. Mennyire tilos zsidónak? Ez kétféleképpen lehet. Vagy bibliailag tilos, vagy rabinikus tilalom. Ha bibliailag tilos, akkor valószínűleg azért, mert élőnek számít a magzat is, és ezért bibliailag tilos. Ha azt mondjuk, hogy rabinikus tilalom, mert a magzat még nem számít élőnek, semmi szempontból. De amikor nem számít élőnek, meg mindig tilos az abortusz, ez egy potenciális élet. Milyen tilalom, ha nem gyilkosak, akkor milyen tilalomról lehet szó? Többféle tilalomról lehet szó. Egyikféle tilalom lehet az, hogy habala. Habala azt jelenti, az embernek nem szabad semmiféle fájdalmat, vagy hasonlót okozni magának sem. Ez hihetetlen dolog. Nem csak mikor az abortuszról van szó, azt jelenti, én azt mondom valakinek, megengedlek, hogy adjál nekem 2 pofot. És meg is tette. Utána be tudom perelni. Miért? Mert nekem nem volt jogom megengedni. Miért? Mert az ember, ezt úgy kell elképzelni, mint az ember nem úra a saját testé fölött se. Ezt úgy kell elképzelni, mint az Isten azt mondana az embernek, tessék, itt van egy test, tessék élni vele, vigyázz rá. Igen. És majd 80-90-100 év múlva, 120-ig után majd visszakérem, és akkor azt jelenti, az ember kapott a testet, és rá kell vigyázni.
Akkor viszont sokat kéne sportolni, mert tanulni, nem?
Mindenképpen, igaz? Ráján, ez így nem okozott az ember bajt, fájdalmat magának, egy mesterséges abortuszal se. Vagy az mesterséges abortuszal az veszéllyel jár, az embernek nem szabad veszélyeztetni magát. Ez egy különböző tilalmak lehet, még akkor is, ha nem gyilkosság, akkor mindig lehet különböző tilalmak. Most, amikor veszélyezteti a mama életét, független attól, hogy bibliai tilalom csak, vagy rabinikus tilalom, mindenképpen veszélyezteti a mama életet, akkor lehet megölni a babát, vagy azért, mert nem teljes élet, és ezért a teljes életek fontosabb, vagy azért, mert rajtét megszámít. Ha már elindult a szülés, akkor semmit nem lehet csinálni, mert itt ez a természet rendje, és nekünk nincs jogunk beleszólni. Szóval, amit sikerült ma mai órával tisztázni, hogy egy biztos, hogy van egy bibliai tilalom az abortusznak, ami nem zsidóknak szól. Zsidóknak is tilos, de attól függ, hogy Feinstein rabbi szerint egy bibliai tilalom az abortusz, Waldenberg rabbi szerint az egy rabinikus tilalom. Ha pedig veszélyezteti a mamát, szülés előtt meg lehet ölni, szülés kezdete után már nem nincs jogunk beleszólni. Ez az alapja az egésznek. Jövő héten fogunk 3 témakört fogunk most ebben a fényben megvizsgálni. Milyen könnyítő körülmények vannak ott időben, ahol tartunk, az elején, középen, a vége fele, ami könnyítő körülmény lenne. Könnyebb, mint amit a Misna azt mondja, hogy csak akar, amikor veszélyezteti a mama életét. Talán, mint korábban vannak, ha csak a betegség esetében is lehet, ha időben vagyunk. Aztán milyen könnyítő körülmények vannak, ha árt ez a mama egészségének, és milyen fajta betegségek. Illetve milyen könnyítő körülmények lehetnek a baba szempontjában, amikor ő beteg, és hasonló. És ez mind abban a fényben, mert van egy rabinikus tilalom, vagy bibliai tilalom. Bizonyos dolgok ekkor engedhető, ekkor nem, és aztán megnézzük, mi a halakha, mi a végső döntés. Köszönöm a figyelmet!